Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól, a Szentlélek közösségében. Amen. A mi segítségünk, délutáni Isten tiszteletünk megáldása jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, köszönjük neked a délutáni elcsendesedésnek a lehetőségét. Jól esik egy talán munkás nap után megpihenni előtted. Könyörgünk hozzád, Urunk, hogy segíts abban a világosságban részesülni, amiért énekelve is könyörögtünk. Valóban érezzük, hogy a mi elménket sötétség és homály fogja be, nem látunk sokszor teljesen tisztán, zűrzavar van bennünk, gondolatainkban. Könyörgünk hozzád, hogy a te szent lelked adjon nekünk világosságot. Te látod azt, hogy mik vannak bennünk, milyen gondolatok, nehézségek, amikkel küzdünk, segíts, Urunk, ezekben is tisztán, világosan látni. És Urunk, add elfogadnunk azt is tőled, hogyha valamit te magad burkolsz homályba előttünk. Ha mi valamit nagyon szeretnénk tudni, de te nem akarod velünk azt tudatni, segíts ezt is elfogadni. Kérünk téged, hogy hadd meríthessünk abból erőt, ahogyan Krisztus megismertetett veled bennünket, hogy mi tudhatjuk, a te gyermekeid vagyunk, és te a mi atyánk. Úgy akarunk benned bízni, mint gyermekként bíztunk szüleinkben. Segíts, Urunk, elfogadni tőled, ha valamit nem akarsz velünk tudatni. De amit kijelentesz, abban segíts és erősíts meg, hogy megállhassunk benne, hogy bátrak és határozottak lehessünk. Hiszen a kijelentett dolgok a mieink, a titkok a tieid. Add, Urunk, hogy amit ma ezen az Isten tiszteleten kijelentesz nekünk, amire megtanítasz, abban hadd lehessünk bátorságosak megállni és annak engedelmeskedni. Így könyörgünk hozzád, Urunk, hogy áld meg igédre figyelésünket, az együtt töltött időt, segíts, hogy növekedhessünk a te kegyelmedben. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjét olvasom János evangéliumából, a 16. fejezet utolsó 33. versét. János evangélium a 16. részének 33. verse így hangzik. Az Úr Jézus mondja, ezeket azért mondom el nektek, hogy békességetek legyen én bennem. A világon nyomorúságotok van, de bízzatok, én legyőztem a világot. Eddig tart az alapige, foglaljunk helyet. Kedves testvérek, húsvétra készülünk. Immár hetek óta az Úr Jézus búcsú beszédeit olvassuk a Bibliaolvasó vezérfonalunk útmutatása szerint. Ma egy ezen a héten olvasott igeverset hoztam a testvérek elé, amit jól ismerünk. Biztatásként szoktuk is idézni egymás számára, de azért nem annyira könnyű igevers ez. Az Úr Jézus elkészül ebből a világból, és így szól a tanítványokhoz, így beszél velük. Ahogyan sokszor elmondtam, meg más lelkipásztorok is elmondták már, hogy Jézus sohasem áltatja az embert. Nem beszél mellé, nem színezi ki, nem kicsinyíti le a várható nehézségeket. Mindig a valóságot mondja el az őt követőknek. Ezen az órán, az ő utolsó óráinak egyikén is teljesen őszinte és nyílt a tanítványaival. Elmondja nekik, hogy mi vár rájuk, miután ő elmegy, miután megölik őt. Persze tudjuk, hogy a tanítványok nem voltak képesek ezt teljes mértékben felfogni, így nyilván Jézusnak ezen szavai is, amit az imént hallottunk, ezek is csak később gyökereztek meg igazán ezeknek az embereknek a szívében, a gondolataiban, és később Jézus halála, feltámadása, mennybe menetele után, vált igazán életté bennük mindaz, amit hallottak. Jézus pedig ezt mondja nekik, hogy ezen a világon nyomorúságotok lesz. Hát, ez a valóság. Ez a helyzet. Jézus ezt ígéri, ezt mondja, ezen a világon nektek, akik engem követtek, nyomorúságotok lesz. Erre készüljetek. nem szeretjük a nyomorúságokat. Nem kívánjuk azokat, nem vágyunk rá, én sem. Nem vagyok olyan szent, hogy én azt mondjam, ó, én alig várom, hogy oda dobjanak az oroszlánok elé, vagy lehúzzák a körmömet, meg ilyenek. Nem várom, testvérek, a legkevésbé sem. Még azt se várom, hogy valaki lehúzza a cipőmet. Még azt is sajnálnám, de nyilván inkább azt, mint az életemet. Nem szeretjük a nyomorúságokat. De Jézus nem csak most mondta, nem csak ezzel az egyetlen egy alkalommal fejezte ki ezt a jövendőbeli várható esemény sorozatot, hanem azt mondja, hogy a 15. rész 20. versében nem nagyobb a szolga az uránál. Ha engem üldöztek, titeket is üldözni fognak. Egyszerűen ez a keresztény ember sorsa. Ez a sorsunk. Miért? Egyrészt azért, mert van, aki a keresztényeket józan bolondoknak tartja. Vannak, akikről azt mondják, hogy részeg bolond, vagy őrült, vagy elmebeteg. Keresztényekre sokan azt gondolják, hogy józan bolondok. Hogy ezek olyan se nem isznak, se nem kábítószereznek. Tulajdonképpen szép, tisztességes életet élnek, de hogy valami nincs rendben, az biztos. Valami gond van náluk. Vannak, akik azt mondják rájuk, hogy ezek fanatikusak. Ezek sokkal szívesebben képesek. Van ilyen gyülekezeti tagunk, aki az istentiszteletekhez képes cserélgeti el a műszakjait. Be van osztva a műszakba, és úgy cserélget, hogy itt tudjon lenni. Nem ahhoz képest, ahogy neki az kényelmes, hanem ahogyan az, hogy itt tudjon lenni az Isten házában. Hát az ilyenre sokszor mondják, hát ez fanatikus. Ez már meg van őrülve, bele van bolondulva ebbe a Jézusba. Vannak, akik egyszerűen csak legyintenek és csodabogaraknak nevezik őket, mások őrültnek gondolnak, vannak, akik kemény szívűnek, különösen a mai liberális világban, ó, de kemény szívűek, hát ezek mindig a szeretetről beszélnek, közben pedig milyen kirekesztőek, ilyenekkel is találkozunk. És még egy dolgot biztosan szoktak mondani a keresztényekről, hogy puhányak, hogy ezek olyan nyafogók, ezek állandóan a bűneikkel vannak elfoglalva, meg olyan szerencsétlenek. Ezek nem állnak ki igazán magukért, ezek nem egy harcos népség, olyan puhányak. És biztos lehetne még sorolni nagyon sok mindent, de a lényeg az, hogy a világ nem tud igazán mit kezdeni a valós keresztényekkel, és ennek egyszerűen az az oka, mert az ő életük már nem e világi. Teljesen más törvények uralják a mi életünket. Másképpen éljük az életünket, másképp viselkedünk a külvilággal, és másképpen viselkedünk egymással. A világgal nem a világ törvényei szerint élnek a keresztények. Nem a szemet szemért, fogat fogért törvény uralja őket, hanem képesek megbocsátani, meg képesek szenvedni is. De képesek felállni, elmenni a legjobb helyekről is, hogyha ott Isten akaratával ellentétes dolgot várnak el tőlük. Mindenképpen mások, mint a világiak. De mások a keresztények egymás között is. Azért, mert szeretik, tisztelik egymást, segítik a másikat, és szó szerint testvérnek gondolják azt, akivel egy gyülekezetbe járnak például. A keresztény embernek sok lelkiismeret furdalása van döntések miatt, mert nekik élő lelkiismeretük van. Ezért, mert élő lelkiismeretük van. És éppen ezért bántják őket nehéz döntések. Szeretnének mindenkivel jót tenni, mindenkin segíteni, és ezzel sokszor vissza is élnek. Őrlődnek, őrlődünk abban, hogy mi a jó, mi a helyes döntés, mert azt akarjuk tenni, amit Jézus elvárna tőlünk. Szóval mindezeket így összefoglalva azt kell mondanunk, hogy a világon nyomorúságunk van. Szorongattatásunk. A görög eredeti szöveg szerint inkább talán szorongattatás a helyes kifejezés. Ezek nyomán pedig azt is mondhatnánk, hogy kereszténynek lenni nem is igazán jó dolog. Ugyan kivágyik arra, hogy ne értsék meg, hogy bántsák, hogy mindig alázatos legyen, hogy sokszor más lépjen előre, ő helyette, és így tovább. Pont az ilyen tulajdonságok miatt gondolják sokan azt, hogy a keresztények puhányok, nyafogók, gyengék. És bizony a világ az erőseket preferálja. Még az evolúció elmélet is erről szól, még akkor is, hogyha tudjuk, ez csak egy elmélet, rengeteg más elmélet mellett, hogy az erős legyőzi a gyengét. Az erős túlél, a gyenge elpusztul. És hát így néznek a keresztényekre is. Egyre többször használják ezt a kifejezést az utóbbi évtizedekben, az üzleti világban is, hogy ott farkas törvények vannak, az erős felemészti a gyengét. Jézus erre hívott el bennünket? Ez a sorsunk? Azt mondta, hogy testvérek, kedves tanítványok, erre készüljetek, nektek nagyon nyomorúságos életetek lesz. Akár még ha sarkítani szeretnék, mondhatnám azt is, hogy nektek nagyon rossz életetek lesz, hogyha engem követtek. Hát azt kell mondani, hogy részben igen. Mert Jézus azt mondta máshol, Máté evangéliumában a tanítványoknak, hogy elküldelek benneteket, mint bárányokat a farkasok közé. Márpedig tudjuk, hogy ez egy vesztes helyzet. Ha beengedünk egy akolba akár 500 bárány közé is egy farkast, tudjuk, hogy az 500 bárány nem fogja legyőzni azt az egy farkast. Ott vérengzés lesz, és ott sok bárány el fog pusztulni, de a farkas nem. Az életben fog maradni. Jézus meg azt mondja, hogy én a farkasok közé küldelek benneteket. Ti menjetek oda. Jézus ezért mondja, nyomorúságotok lesz. Azonban nem csak ennyiről van szó, hanem Jézus folytatja, és azt mondja, bízzatok, én legyőztem a világot. Megnéztem a görög eredetiben itt szereplő szót, és valóban azt jelenti, hogy bízzál. De kicsivel többet fogunk megérteni, hogyha felolvasom azt a néhány igeverset, ahol még ugyanez a szó szerepel a görögben. Máté evangélium a 9. részében, íme odavittek hozzá egy bénát, aki ágyban feküdt. Amikor Jézus látta a hitüket, így szólt a bénához. Bízzál, fiam, megbocsáttattak a te bűneid. Ugye itt a béna ember gyógyítja meg Jézus, ő ott fekszik bénán, és Jézus pedig azt mondja neki, hogy bízzál. Még nem történt semmi, de előre mondja, bízz bennem. És múlt időben mondja, meg vannak bocsátva a bűneid. Kész. A következő, amikor Jézus megfordult és meglátta őt, így szólt, bízzál, leányom, a te hited megtartott téged, és meggyógyult az asszony abban az órában. A vérfolyásos asszonyról olvassuk ezt, neki is ezt mondja. Aki hittel érinti meg Jézust, azt mondja neki az Úr, bízzál, leányom, el van intézve, meg vagy gyógyítva. És egy órán belül érzi magán a nő, hogy 12 évnyi szenvedés véget ért. Az utolsó előtti példa Máté evangélium a 14. részében. Jézus azonnal megszólította őket, és ezt mondta, bízzatok, én vagyok, ne féljetek. Mikor Jézus a vizen jár, óriási a vihar, még a rendkívül szakképzett tanítványok is, akik egyébként halászok voltak többségében, akik aztán mindent tudtak a tengerhajózásról, ők is rettegnek, hogy most mi lesz, és Jézus azt mondja, hogy bízzatok, én vagyok, ne féljetek. El lesz intézve, vagy el van intézve. És az utolsó, Jézus megállt, és ezt mondta, hívjátok ide. Oda hívták a vakot, és ezt mondták neki, bízzál, kelj fel, hív téged. Bartimeus meggyógyításánál olvassuk ezt. Kiabál Jézus után, hogy Jézus, Dávid fia, könyörülj rajtam, és akkor az emberek mondják, hogy fejezd már be, hallgassál már el, nem fog veled Jézus foglalkozni, üljél le magadnak, és így tovább. És akkor Jézus odafordul, a tömeg rögtön elkezd másképpen beszélni, és azt mondják, bízzál, mert Jézus hív téged. Ez az egy, ahol nem Jézus mondja, hogy bízzál, hanem a nép, amely felismerte, hogyha Jézus valakihez úgy fordul oda, az kegyelmet kap. Az meggyógyul, annak rendbe jönnek a dolgai. Mindenütt azt látjuk, hogy valami nagy bajban van valaki, de Jézusnak elég egy szó, és minden tökéletesen rendbe jön. És Jézus előre szól, hogy rendben lesz minden, de ezt el kell hinni. A bízzál éppen azt jelenti, hogy legyen reménységed, hogy hidd el, hogy Jézus cselekedni fog érted. Ne legyen egy pillanatnyi kétséged sem. Igaz, hogy születése óta vak, vagy béna, vagy 12 éve vérfolyásos, beteg, gyógyíthatatlannak tűnő, reménytelen helyzetben van ez az asszony, vagy bármelyik ember, emberileg gyógyulás nincs, Jézusnál nincsen semmilyen medicina, meg injekció, meg ehhez hasonló, de neki nem is kell. Elég annyi, hogy bízzál ő benne. Akinek Jézus azt mondja, hogy bízz, bízzatok, ott mindig készen van a megoldás. Nagyon hamar. És itt is ezt mondja Jézus, hogy bízzatok, én legyőztem a világot. Az itt szereplő görög szó perfektumban áll, ami arra teszi a hangsúlyt, hogy le van zárva. Ez el van intézve, ez megvalósult. Én legyőztem a világot. Túl vagyunk rajta. Nyomorúságotok még van. Nyomorúságotok még lesz. De tudnotok kell, győztem. És velem együtt ti is győzni fogtok. Olyan ez, mint mikor eljön hozzám egy presbiter, most is megtörtént, az elmúlt hetekben, eljött egy presbiter testvérünk, és sőt, el sem jött, hanem itt a templomajtóban jelezte, hogy a kisfia jönne a Jókai iskolába tanulónak. És kérte, hogy készítsek egy lelkészi ajánlást. És akkor én azt mondtam, hogy rendben van, el van intézve. Pedig még egy betűt se írtam, itt álltunk az ajtóban. De amikor azt mondtam, hogy el van intézve, ezt én úgy értettem, hogy az is el van intézve, hogy fel van véve a gyerek az iskolába. És ez így is van, megtörtént. Mert nálunk egy alapvető szabály, hogy egy egyháztagnak, egy itt törzsgyülekezeti tagnak, egy itteni presbiternek, ha szeretné, hogy a gyereke bekerüljön az óvodánkba, vagy az iskolánkba, annak bérelt helye van. Én úgy gondolom, mert így gondoljuk, mindnyájan a gyülekezet vezetésben, hogy ez így helyes, ez így normális. El van intézve, pedig még egy betűt se írtam le. Jézus ugyanígy mondja, bízzatok, én legyőztem a világot. Még nem látjátok, de higgyétek el, hogy ez már készen van. És Jézus pedig azt mondja, hogy azok, akik ő érte szenvedni készek, nem csak a dicsőségében hajlandóak osztozni, akik vállalják a kereszténységnek a nyomorúságát is, azok számára a győzelem készen van. Jézus legyőzte ezt a világot, meghalt a bűneinkért, és a világ úgy megváltozott, hogy azt visszacsinálni nem lehet. Múltkor az egyik Biblia órán beszélgettünk róla, hogy sokszor mondják azt, hogy az Ószövetség istene más, mint az Új Szövetség istene. És az egyik résztvevő gyülekezeti tag, az egyik bibliórai tag mondja, hogy persze, ezt csak azért mondják, mert nem hajlandóak gondolkodni egy picit, hogy az ókorban, ha valaki ellenem vétett, mondjuk megölte valamelyik családtagomat, akkor jogom volt ahhoz, hogy az egész családját kipusztítsam, kiírtsam. Az összes rokont. Ehhez képest milyen óriási előrelépés volt, amikor Isten azt mondta, hogy szemet szemért, fogat fogért, nem több. Nem úgy állunk bosszút, hogy majd aztán itt egész nációk kipusztulnak. És természetes, hogy ehhez képest pedig Krisztus egészen mást hozott, még többet, de abban az ókorban, amit Isten mondott, az ugyanolyan forradalmi volt, mint a római birodalom korában az, amit Jézus Krisztustól hallottak. Megváltozott a világ. Jézus Krisztus után megváltozott a világ, és ezt nem lehet visszacsinálni. Aki Krisztusban bízik, tudhatja, hogy élete rendben van, a nyomorúságok között is győztes lesz, és végül övé az örök élet koronája, amit senki sem vehet el tőle. Kedves testvérek, hogyha érezzük a szorongattatást, a nyomorúságok terhét, a csalódások fájdalmát, tudnunk kell azt is, hogy semmi más nem történik velünk, mint amit Jézus nekünk megígért. De a nyomorúságoknál is biztosabbra ígérte a győzelmet. Ez adjon nekünk vigasztalást minden napon. Ez adjon nekünk békességet, és ez erősítsen, készítsen majd az úrvacsorára is. Amen. Imádkozzunk. Úr Jézus, visszaemlékszünk a gyerekkorunkra, felidéződik talán bennünk az, hogy milyen volt, amikor játszottunk, milyenek voltak a csapatjátékok, amikor fociztunk, fogócskáztunk, vagy valami más csináltunk. Mindig győzni akartunk, mindig győztesek szerettünk volna lenni. Nem volt jó sosem a vesztes csapatban maradni. Vagy ha mégis ott voltunk, összeszorítottuk a fogunkat, és azt mondtuk, most megmutatjuk, hogy mi leszünk a jobbak. Urunk, köszönjük neked, hogy erre most már nincsen szükségünk. Felnőttek vagyunk, és nincs szükség arra, hogy legyőzzük a másikat, mert te legyőzted ezt az egész világot. És köszönjük, hogy benne legyőztél bennünket is. Addig, amíg önzők voltunk, amíg magunkkal törődtünk, amíg a saját érdekünk, a saját vágyaink irányítottak, nem voltunk boldogok. Állandóan hajtani kellett, tiporni, taposni, kikönyökölni magunknak azt, ami jár, ha lehet kicsit többet is. Urunk, köszönjük neked, hogy legyőzted az önzésünket, az óemberünket, és egy új életet kaphattunk tőled. Köszönjük, Urunk, hogy már nem kell semmiért harcolni, megküzdeni, hanem elég nekünk elfogadni a te ajándékaidat, és elég nekünk az, amit te adsz. Ha nem adsz jobb munkahelyet, nagyobb fizetést, akkor elég az is, amiből megélünk, hiszen ígéreted szerint még a hajunk szála is számon van tartva. Köszönjük neked, Urunk, hogy így bízhatjuk rád az életünket, ezt az estét, az éjszakát, a családunkat, a gyermekeinket, az unokáinkat, a gyülekezetünket, az egyházunkat, a magyar népet, Európát. Urunk, látjuk, hogy nagyon sok keresztjének nyomorúsága van, nekünk is, bár mérhetetlenül kisebb nyomorúságaink vannak, mint mondjuk a közel-keleten élőknek. De Urunk, az ad nekünk igazi vigasztalást, amit a te ígédben is hallottunk, hogy legyőzted a világot. Hogy valójában már mindennek eldőlt a sorsa, a miénk is. Nálad a mennyek dicsőségében helyünk van. Könyörülj rajtunk, Urunk, és ezzel ennek a vigasztalásnak az erejével, a békességével bocsáss el bennünket ezen az estén. Könyörgünk, hallgass meg, és maradj közöttünk. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Isten békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen.